Folytatjuk a holnap tegnapját, Dalmadi Julcsi a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Julcsi.
Én köszönöm a meghívást.
Élelmiszer futuristaként jellemeznek téged. Egy nemzetközi tapasztalatokat szerző hölggyel ülök itt most szembe, mert hogy te egy mesterképzésen vettél részt, majd úgy döntöttél, hogy Magyarországon létrehozol egy körforgáson alapuló pazarlásmentes ökoszisztémát, és a hazai élelmiszeriparban keletkező alvó erőforrásokból készítesz upcycle élelmiszereket. Járjuk körbe azt, hogy mit értünk upcycle alatt.
Az upcycling, nagyon szeretnék egyébként erre egy magyar fordítást találni, úgyhogy ezzel fel is hívnám itt a közönséget egy ilyen. Osszák meg velünk az ötleteiket, mert nagyon sokszor újrahasznosításnak van fordítva, ami ugye nem megfelelő, hiszen az a recyclingnak a fordítása, úgyhogy a lényege az upcyclingnak az, hogy nem csak újrahasznosítunk valamit, hanem hozzáadott érték kerül a képletbe, és így egy teljesen új formába kerül egy erőforrás. Ez az erőforrás egyébként lehet bármi is, szerintem a divatiparból, mert sokkal jobban ismerik egyébként a fogyasztók ezt a kifejezést, ahol veszünk egy régi farmer jacket, és az valamilyen változtatás útján egy új jacking lesz belőle, és az sokkal jobb, vagy úgy sokkal jobb, hogy van valami hozzáadott értéke, ami az előző verziójának nem volt. Ugyanezt a koncepciót láthatjuk például ismert termékekben. A pálinka egyébként egy upcycled termék, nem az ipari körülmények között készült verziója, hanem ugye ez az ital úgy készült, hogy amikor már nem tudtak bizonyos gyümölcsökkel mit kezdeni, mert már annyira sérült volt, vagy nagyon érett volt, akkor abból lett az erjesztés folyamata végén a mi pálinkánk. A lényege az upcyclingnak, hogy a kevesebből többet hozzunk létre, és semmi ne kerüljön pazarlásra. Ha az élelmiszer hulladékot mint egészt vesszük, akkor ilyen több milliós mennyiségekről, kilókról, tonnákról beszélünk.
De várj, tehát, hogy itt most kifejezetten arról beszélünk, hogy az iparban keletkezik, tehát nem az amit a háztartásokban.
Annak a 2 milliónak, aha, amiről beszéltünk, annak a 60%-a Magyarországon az feldolgozás és gyártás folyamán keletkezik. Ez egyébként azért érdekes, ezzel kapcsolatban volt is néha, hát nem is összetűzésem, de talán vitába keveredtem iparági résztvevőkkel, mert ugye mindig azokat a statisztikákat használjuk fel, ami éppen a mi mondandónkat támasztja alá. Az európai átlag egyébként nem ez. Az európai átlag az, hogy a fogyasztóknál otthon, a háztartásokban, vagy a szupermarketek után, tehát a kereskedelemtől és az ellátási lánc végén keletkezik a legnagyobb élelmiszer hulladék, vagy ott pazarlunk a legtöbbet. Ez viszont Magyarországon eltér az európai átlagtól. Csak általában ugye nem erről beszélünk. Szóval van bőven a feldolgozás és a gyártás folyamán keletkező felesleg. Ugye itt ez a kérdés, hogy ha mi ezt állati takarmányozásra továbbadjuk, akkor lehet, hogy nem is gondolunk arra, hogy ez pazarlás, vagy hogy ez hulladék. Hiszen nem hulladék, hát majd egy sertés vagy egy szarvas marha el fogja fogyasztani. Figyelembe kell vennünk, hogy az élelmiszeripar, sőt az iparosodás óta minden iparág a hatékonyságot tűzte ki célul. És pontosan ezért lettek ezek a másodlagos termékek, vagy melléktermékek, mert az éppen annak az iparágnak, vagy annak a gyárnak nem a prioritása, tehát neki az nem ad hozzá a végtermékéhez. Ezért ott a legfontosabb az volt, hogy ez elkerüljön tőlük, tehát ez lehetett akkor az élelmiszeriparban állati takarmányozásra, vagy komposztálásra, vagy most már ugye biogáz gyártásra. Vannak erre megoldások, és igen, ez is egy megoldás. Azt halljuk nagyon sokszor, hogy emberek nem jutnak hozzá élelmiszerhez, vagy nem jutnak hozzá egészséges és fenntartható élelmiszerhez.
Itt jön be tulajdonképpen ez a futurisztikus élelmiszer szemlélet, amit te képviselsz.
Igen, és szerintem most már annyira nem is futurisztikus, hogyha abba belegondolunk, hogy milyen sebességgel nőnek az alapanyagárak. Nem csak innovációs és fenntarthatósági céljai vannak, hiszen gazdaságilag is tudunk olyan alapanyagokat mutatni feldolgozásra, aminek mondjuk az ára az nem közelíti meg azt, ami éppen elszaladt. És hogyha a malátát nézzük, tulajdonképpen 2 életet adunk egy alapanyagnak, ezzel sokkal jobban kihasználjuk ezeket az alvó erőforrásokat. Úgyhogy igen, ez szerintem gazdasági szempontból is megfontolandó a cégeknek. Mi pont ebben szeretnénk egyébként további cégeknek segíteni, nem csak a saját márkánkkal a termékeket a piacra juttatni, hogy megnézzük azt, hogy milyen termékeik vannak, és milyen alapanyagokat tudnánk helyettesíteni melléktermékekkel. Vegyes tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Szerencsére egyre több olyan trend jutott már el Magyarországra is, amiről bebizonyosodott, hogy nem csak egy trend, hanem piaci igény is van rá. Most például nézhetjük a növényi alapú táplálkozás és az ahhoz polcokra került termékeket. Az elmúlt 5 évben, szerintem ha 5 évvel kérdeztünk meg egy magyarországi élelmiszer céget arról, hogy szerinte fontos-e, hogy ilyen termékek legyenek, akkor azt mondta, hogy ugyanez csak nyugaton van. Most meg már kategóriák vagy polc sorok vannak kifejezetten ilyen termékeknek. Be tudtuk azt bizonyítani, hogy igenis vannak olyan innovációk, vagy olyan új termékfejlesztések, aminek van helye a polcokon, és úgy, hogy maradjon. Úgyhogy én bízom abban, hogy azok, akik már végignézték ezt a változást, azt pontosan tudják, hogy hihetetlenül gyorsan változnak a piaci igények. Ezt egyébként nagyon sokan kihívásként is felszokták róni, hogy nem tudják a lépést tartani a piaci igényekkel. Hát akkor itt van ez a megoldás, ami gazdaságilag is, meg a piaci igények kielégítése szempontjából is jó lehet.
Mondj néhány ilyen upcycle alapanyagot.
Igen, ugye mi a sörgyártás melléktermékével kezdtünk, ennek 2 oka volt. Az egyik, hogy én ezzel már teszteltem, vagy tapasztaltam termékfejlesztést ezzel az alapanyaggal, a másik pedig, hogy a kézműves sörfőzde ökoszisztéma nagyon nyitott volt az ötletre, amikor megkerestem őket, úgyhogy ez nagyban hozzájárult, hogy ebből lett az első termékünk. Azóta mi már teszteltünk kávézatszal, amit partner kávézókból gyűjtünk vissza, nemrég elkezdtünk tesztelni egy szörpgyárnak a melléktermékét, ami ugye főleg a héj, mag, de valamennyi még gyümölcs hús is. Ezen kívül a magtejek gyártásából visszamaradó, az olajgyártásból visszamaradó magőrlemények is mind olyan másodlagos termékek, amikből új termékek készíthetők. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a koncepció az nem feltétlenül arra vonatkozik csak, hogy újabb fogyasztható, tehát ehető termék legyen belőle. Például a kávézacból is van egy berlini cég, aki kávés poharakat gyárt. Szerintem megfontolandó az ilyen tonnányi mennyiségvel létrejövő alapanyagok felhasználása, mert ugye ez a másik különbség, talán egyre több megoldás van arra, hogy az élelmiszer hulladékot csökkentsük. Főleg a háztartásokban, majd a kávézók, vagy az éttermek, vagy a szupermarketek vonalán. Viszont ezek mindig kisebb mennyiségben sok-sok helyen keletkeznek, így nem tudunk nagyon centralizált, vagy logisztikailag egyszerű megoldást erre. Viszont a gyártás és a feldolgozás során nem pár gram vagy pár kiló melléktermék keletkezik általában, hanem tonnás mennyiségekről beszélünk. És itt például azt is el kell mondani, hogy mi még közel sem gyárunk ott a mi gyártási kapacitásunkkal, hogy mondjuk egy sörgyárnak az összes sörtökét fel tudjuk dolgozni.
Tehát, hogy ezt úgy képzeljem el, hogy van mondjuk egy kézműves sör erőállító kis vállalkozás, egy manufaktúra, aki azt mondja, hogy léci, akkor összegyűlt nem tudom mennyi sörtörköly, köszönöm, és akkor gyertek el, vigyétek, és
igen,
köszi szépen, itt... ha megszabadítotok minket a hulladéktől, miközben ti egy másodlagos nyersanyagként tekintetek rá.
Így van, és pont a sörtörkölynél egyébként ez nagyon fontos, hogy itt az időzítés azonnal a szűrés után történjen, mivel ez egy nedves és magas hőfokon lévő alapanyag, nagyon gyorsan kezdhet további erjedésnek, vagy romolhat meg, tehát nekünk a jelenlegi gyártásunknál ez úgy van beütemezve, hogy a szűrés után azonnal felvesszük a sörtörkölyt, és azonnal megy a feldolgozásra. Kisebb mennyiségeket és nem annyira sűrűn gyártunk még, és így nem, tehát annak a sörfőzdének mi nem is tudjuk felhasználni még az összes sörtörköjét.
Milyen termékeket lehet előállítani?
Ugye granulával kezdtünk, ez azért volt fontos, hogy a termék, amit létrehozunk, az ne legyen teljesen új. Tehát tudja a fogyasztó azt, hogy hogyan eszik, isszák azt, amit mi felajánlunk nekik. Úgyhogy a granola, ha még nem is mindenki, de reggeliző pehely, reggel a műzlistájába bele tudja rakni, fel tudja önteni tejjel, vagy növényi alternatívával, vagy joghurttal összekeverni, akár ilyen este a hűtőben állni, hogy tehát tudták, hogy hogyan egyék. Komfortosan érezze magát a fogyasztó a termék megvásárlásával, és hogy igénye legyen erre. Aztán utána, amikor mi már bekerültük a konyhájába, akkor a csomagolásunkon, vagy más kommunikációs csatornákon el tudjuk mondani, hogy egyébként csökkentett a szénhidrát tartalma, egyébként 2-szer nagyobb a rost tartalma, egyébként magasabb a fehérje tartalma, mint az összes többi hasonló terméknek a polcokon, nem mellesleg megmentettünk vele alapanyagokat attól, hogy pazarlásra kerüljenek. Áprilisban jöttek ki a sós snackjeink, ugye ez azért jó, mert így közelebb került a sörcsapokhoz, a sörgyártás mellékterméke más fogyasztható állapotban, és ez látszott is egyébként, hogy a partner sörfőzdeink sokkal izgatottabbak a Sorsnek miatt, úgyhogy reméljük, hogy tavasszal már ilyen co-branded verziókban minél több helyen ez meg is fog jelenni. Ezen kívül, ha megnézzük más példákat, tehát hogy mi nem teljesen új termékeket hoztunk létre, vannak más cégek is a világon, akik ilyen típusú termékekkel foglalkoznak, nagyon sokan lisztet készítenek a sörtörkölyből, és majd abból lisztmixeket hoznak létre, amiből aztán kenyeret lehet készíteni, vagy más sütött termékeket. Ezen kívül van már olyan cég az USA-ban, aki növényalapú tejet készít a sörtörkölyből, szóval a lehetőségek tárháza az majdnem, hogy végtelen.
Szerintem itt ennél a résznél a férfiak szeme kipattant. Sörtörkölyből tej.
Igen. És a másik, ami engem nagyon felcsigázott, ez nemrég történt. Dániában van egy étterem, és ott a séfek nagyon sokat foglalkoznak mindenféle ilyen kutatásfejlesztéssel, és ők például létrehoztak egy csokoládé alternatívát sörtörkölyből. Tehát olyan csokoládé, amiben nincsen kakaóbab, mégis ugyanúgy olvad, ugyanaz az íze, és sörtörkölyből készült.
Hogyan válhatnék akár én is otthon futuristává, tehát ilyen élelmiszer futuristává?
Ilyenkor nagyon érdekes, mennyire futurizmus az, hogyha visszatérünk a gyökereinkhez. Kicsit úgy érződik néha, hogy a fermentálás, meg mindenféle ilyen technológiák térnek vissza a konyhánkba, és lehet, hogy az már nem is feltétlenül csak futurizmus, hanem az volt egy technológia, amit használtunk korábban, csak aztán a kényelem, az időhiány, és nagyon sok minden. Mellett úgy döntöttünk, hogy inkább megvesztük a boltban a kész terméket. És szerintem itt nagyon fontos, és erről nemrég egyetemen is oktattam, hogy az a jó innováció, ami amúgy tradícióvá válik, és minden tradíció egyébként innováció volt valamikor. Szerintem nagyon sokan elfelejtettük, és nem is az, hogy elfelejtettük, már mire oda kerültünk, hogy a szupermarketekben a saját élelmiszer döntéseinket hozzuk meg, addigra a bizonyos termékeknek, zöldségnek, gyümölcsnek részei, ami amúgy még fogyasztható lenne, el se kerül oda a polcra. Tehát szerintem nagyon sok gyermek, manapság vagy fiatal nem látott még répát a földben, vagy nem húzta ki onnan, nem tudja, hogy az a zöld rész is ott van rajta, hiszen ha bemegy a szupermarketbe, ezek a részek már ugye nincsenek is rajta.
Sőt, hát le van tisztítva, hogy még csak földet se láss rajta.
Így van. Úgyhogy, ha nem is tudod, hogy van ilyen része egy répának, és azt gondolod, hogy a szupermarket polcain termett, akkor honnan tudnád, hogy a zöldjéből egyébként hihetetlenül finom pesztót lehet készíteni? Vagy hogy a dinnyének a héját, azt nem feltétlenül kell kidobni, hanem abból egy csodálatos savanyúság is lehet.
És erre te kínálsz recepteket is?
Mindenkinek mindig elmondom, nem szeretnék hipokrata lenni, én sem tudok teljesen zero waste életet folytatni. Nálam is keletkezik zöld hulladék a konyhában, amit most nemrég szerencsére a maradék nélkül gili komposztáló workshopjának köszönhetően a giliszták fogyasztanak el. Visszatérve, igen, nekem van egy viszonylag nagy globális hálózatom, ezek főleg diákjaim voltak, vagy együtt tanultunk, vagy az oktatói programok, amiket szerveztem, abban voltak előadók, és mi őket kértük fel, hogy vendégíróként recepteket készítsenek a mi blogunkra, úgyhogy ezeket, illetve az ő inspirációjukból próbálunk megosztani mindenféle felületeken ötleteket, hogy otthon hogyan lehet tulajdonképpen új életet adni melléktermékeknek, ugye, mert hát kicsiben a dinnyehéj az a mi melléktermékünk.
Ugye a szezonalitástól nagyon elszakadtunk az elmúlt időszakban, és ilyen formán a táplálkozásunk is nagyon-nagyon megváltozott, miközben mégsem megfelelő a tápanyag bevitelünk, és az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezet szerint az élelmezésben felhasznált közel 6000 növényfajból mindössze 200 járul hozzá a globális élelmiszertermeléshez, és ebből is 9 teszi ki a növénytermesztés 66%. Tehát a 200-ból is csak 9 az, ami megjelenik tömegesen. Tehát ez egy elég riasztóan hangzik szerintem.
Így van. És hogyha itt tovább visszük ezt a lebontást, akkor az a 60% 9, ugye ott azt mondtuk, hogy növénytermesztés részét.
Igen.
A növénytermesztés az nem mind fogyasztásra való termesztés egyébként, hanem az mehet mindenféle más gyártásba. Igen, úgyhogy ezért van ugye az a pár nagy növényfajta, búza, kukorica, stb., ami nagyon nagy volumenben, monokultúrában kerül termesztésre. Igen, nagyon elszoktunk a szezonalitástól, mert hirtelen minden elérhető lett. Ez az egyik. Szerintem egyedül a spárga, meg a görögdinnye, amit elfogadjuk, hogy nincsen télen is a szupermarket polcain, és várjuk azt a szezont, amikor majd megjelenik. De minden más teljesen egyértelmű, vagy egy ilyen elvárt, hogy az ott legyen a polcokon. Pedig egyébként szerintem fogyaszthatunk paradicsomot is télen, csak nem a friss verzióját, hanem mondjuk, ha elraktuk ketchupnak, paradicsomszósz tárított paradicsomként. De pontosan ezért vannak ezek a tartósítási technikák, amivel ezeket az ízeket meg tudjuk tartani a konyhánkban, meg tudunk belőle főzni, de ne a friss verzióját keressük a boltokban. Én mindig szeretettel emlékszem vissza egy kutató munkánkra, aminek az volt a célja, hogy globálisan megnézzük, hogy mi az oka annak, hogy az élelmiszer nem mindenki számára, egészséges élelmiszer nem mindenki számára elérhető. És ugye az elérhetőségnek három komponense volt. Az egyik az, hogy megfizethető legyen, hogy fizikailag elérhető legyen, illetve hogy elfogadott legyen. Ugye itt van egy ilyen társadalmi nyomás is néha hogyne, rajtunk, persze. Vagy hogy mit látunk mindenfelé.
Így van az iskolában, otthon, a családban, így a munkahelyen van egy élelmiszerekkel kapcsolatos kultúra, egy gasztronómiával kapcsolatos kultúra, amit hozunk magunkkal.
Így van, amit nagyon befolyásol ugye a környezetünk. Nagyon érdekes látni például azt, hogy olyan országokban, ahol még amúgy meg is termelnek maguknak nagyon divers gyümölcsöket, zöldségeket, inkább a nyugatiasabb, gyorséttermi ételek azok, amik státuszszimbólumot adnak embereknek, és ezért inkább azt eszik. És ez egy viszonylag a tradicionálistól eltérő kutatás volt, tehát mi nem csak olvasgattunk meg, statisztikákat néztünk, hanem szerveztünk vacsorákat 6 különböző országban, Indiában, Zimbabvéban, Brazíliában, az USA-ban, Japánban és Lengyelországban. A helyi ismerőseink úgy hívtak meg embereket a vacsorához, hogy az bárki lehetett. És nagyon egyszerű kérdéseket tettünk fel nekik, mint például, hogy hogyan étkeztek a nagyszüleik, és hogy ők úgy étkeznek-e, és hogy miért nem úgy étkeznek, vagy hogy látnak-e különbséget, és így a kérdések folyamatában lehetett észrevenni, hogy ők maguk rájöttek arra, hogy úristen, igen, a nagyszüleim megtermelték azt, amit ettek, és sokkal hosszabb ideig éltek, vagy sokkal egészségesebbek voltak. És az indiai beszélgetés során volt ott egy szakértő, aki azt mondta, hogy elfelejtjük azt, hogy a természet egyébként egy csodálatos dolog, aki úgy tervezte meg a szezonokat nekünk, hogy ami az aktuális szezonban megtermelődik, abban pontosan azok a vitamin és ásványanyagok vannak meg, amire a mi testünknek abban a szezonban szüksége lenne.
Ez nagyon érdekes, hogy például az én gyerekkoromban nem volt természetes az, hogy télen zöld paprikát együnk. És ma már teljesen természetes, hogy vagy kimegyek a piacra és megkapom.
Szerintem elveszítettük az ilyen kulináris magabiztosságunkat?
Kulináris magabiztosság, mennyire jó kifejezés. Egyébként ez itt egy fenntarthatósági műsor, nem egy gasztronómia.
De összefügg a kettő.
Összefügg a kettő, igen.
Ugye most nemrég volt a COP27, ahol 27 ország vezetői jöttek össze, hogy a klímaváltozás ellen mindenféle ötleteket beszéljenek meg, majd aztán ne feltétlenül tartsák be.
Egyébként beszéltünk is erről a műsor elején Tamással.
Igen, és így végre beszéltek arról, hogy az élelmiszer rendszer mennyiben járul hozzá a jelenlegi helyzethez, és hogyha ott tudnánk változtatni, akkor az milyen pozitív hatással lenne. És most valamelyik nap pont a LinkedIn-en olvastam egy hölgytől, kijött egy könyve arról, hogy a Food Future is Female, tehát, hogy az élelmiszer jövője az nőnemű, és hogy miért? Hát azért, mert globálisan az élelmiszer vásárlás és az azzal kapcsolatos döntéseknek a 98%-át nők hozzák meg.
Mi ez a forradalom, amit te elindítottál, kirobbantottál, és hol tartanak ezek a folyamatok? Mesélj erről.
Az upcycling forradalom, igen. Szerintem eléggé provokatív az, amit mi csinálunk. A mi célunk egyébként a granulával, ezt mindenkinek elmondom, a granula az egy eszköz volt arra, hogy el tudjunk kezdeni beszélgetni erről a problémáról. Ha azt mondtam a nagymamámnak, hogy én szemétből fogok élelmiszert készíteni, hát kirázta a hideg, és mondta, hogy hát kislányom, én azt hittem, hogy te azért mentél külföldre, hogy tanulj valamit, ami hasznos. És hogy hát senki nem fogja ezt megvenni. A barátaim szülei is, hogy miért is a Julcsi a kukából szedi ki az alapanyagokat, és azt akarja eladni embereknek. És hogy ez volt az alaptudás, viszont, és mindenki azt ajánlott, hogy ne használd a szemétszót sehol, mert az elidegeníti az embereket. És azt hiszem, hogy nekünk magyarul a szlogenünk úgy szól, hogy szemeted vagy megeszed, a tudatosságot, vagy hát a tudást erről a problémáról növelni tudjuk, és az iparágnak meg kellett tudnom mutatni azt, hogy igenis ezeket az élelmiszereket a fogyasztók még Magyarországon is meg fogják venni. És itt az a lényeg, hogy valami finomat adjunk nekik, valami táplálót adjunk nekik, és hogyha ez nekik beleillik az alapvetően az étkezési szokásaikba, akkor igenis meg fogják vásárolni, ha ez elérhető. Van egy példa, amire nagyon büszke vagyok. Veszprémben a kóstolón pont akkor érkezett meg egy úriember, akiről utólag megtudtam, hogy ő hetente egyszer jár ebbe a boltba, és csak kettő dolgot vesz. Azt hiszem, az egyik az a lemmag volt, a másik meg valami más, amit a reggeli ilyen műzli keverékéhez vásárol, és mindig nagyon kicsi mennyiséget, mert hát ugye hetente jár, és soha semmi mást nem vásárolt a boltban. Én meg hát ugye mindenkit lelkesen kínálgattam, és szerintem nem mert nemet mondani. Megkóstolta a granulámat, és azóta veszi.
Dalmadi Julcsit hallottátok, ételfuturistát. Nagyon szépen köszönöm, Julcsi, hogy itt voltál velünk.